Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Ennek a beszélgetésnek tulajdonképpen azt a címet is adhatnánk, hogy folytatás, hiszen Kolumbán Vilmos Józseffel még a teológia első embereként a COVID időkben készítettem egy beszélgetést, úgyhogy pár száz méterre ültünk egymástól, akkoriban a belvárosban volt a lakásunk, és hát a tanár úrral arról váltottunk szót, hogy akkor merre, hova a teológia, hogyan működik a lelkész utánpótlás, és egyáltalán ez az intézmény miként próbálja elképzelni magát középtávon. Most pedig egy másik szerep, egy egyházfői püspöki habitus az, ami aktuális, főtiszteletű Kolumbán Vilmos esetében. Köszönöm, püspök úr, hogy eljött hozzánk, és akkor már is vágjunk abba bele, hogy ugye váltásnak váltás volt, de nem is annyira meredek, mert hogy 2 éves, úgymond felfutási időt biztosított az, hogy főjegyzőként is működött az erdélyi református egyházkerületben.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit. Igen, valóban az első interjú az, hogyha jól emlékszem, 2020 tavaszán készült el, akkor mint frissen megválasztott rektor, és válaszoltam a kérdésekre, akkor olyan helyzetben voltam, hogy hát az első rektori rendelkezésem egyike az volt, hogy a diákokat hazaküldtem, hogy akkor nem lehetett más tenni. Igen, valóban volt ennek a püspök választásnak olyan értelemben előzménye, hogy 2,5 évet voltam főjegyző, 2022 július 1-én volt az a közgyűlés, ahol megválasztottak főjegyzőnek, és így volt lehetőségem belelátni, beletekinteni, megtapasztalni azt a munkát, ami a főjegyzőséggel jár, és nyilván ez a tapasztalat
nem előzménytelen most, egyébként, nem. Hanem hát az unitáriusoknál is tudom, hogy van egy ilyen, ha nem is törvény vagy belső rendelkezés, egy ilyen szokás jog, hogy aki főjegyzőként ott van a vezetőségben, esélyes az utódlásra.
Igen, ennek valóban előzménye van, és mint egyház történésznek egészen pontosan tudom, hogy ez hogyan is működött. Hát a fejedelmi korban alakult ki, a fejedelmi kor végén, de igazából a 18. században volt ennek nagy jelentősége, úgy hívták, hogy püspöki szukceszió, és valójában arról szólt ez a történet, hogy az erdélyi reformátusok nem püspököt választottak, hanem főjegyzőt választottak, és amikor a püspök meghalt, életfogytiglanig választották a püspököt, akkor a főjegyző automatikusan püspökké lett. Ezzel valójában azt akarták kikerülni, hogy a Habsburg kormányzat ne tudjon beleszólni a püspök választásba, és ez így ment, tehát ez törvény is volt, bár nem kodifikálták sohasem, és a későbbiekben is azért megvolt ez, tehát a 19. században, hogy a főjegyző nagy eséllyel püspök lesz. A 20. században ugyanez már nem volt ez ennyire egyértelmű, de több olyan főjegyző is volt, aki később püspök lett, tehát van egy ilyen szokás jog, bár ez nem kötelező.
Teológiáról tulajdonképpen hát váltani püspöki hivatalra, de úgy, hogy gondolom megtartja azért az előadásai egy részét, vagy ragaszkodik ahhoz, hogy oktatóként, tanárként, egyetemi káderként, jó magyar szóval azért azt a frontot is továbbra is tartja. Vagy ez hogy működik? Van egyfajta közlekedő edény jellege ennek a dolognak?
Hát én szívem szerint megtartanám. Hát szívesen tanítok, szívesen kutatok. Életemnek az egyik, hát mondjam úgy, hogy hobbim a munkám a hobbim. Én szerencsés emberek egyike vagyok, hogy azt szeretem, amit csinálok, és azt csinálom, amit szeretek, de sajnos nem lehet ezt így megtartani, ugyanis annyi munka van kerületi vezetőként, hogy az szinte, hát nem szinte, tulajdonképpen 7-ből 7 napot jelent.
Maximum... Közben még a sajtó is zargatja, tehát ennek is ugye nem csak a kezdet, szerintem nem, most nem csak a startról szól a történet, hanem egy állandó médiával való közlekedés, kapcsolattartás.
Igen, hát fontos a médiával való kapcsolattartás, hiszen ahhoz, hogy ha valamit megvalósítunk, annak csak akkor lesz értéke, hogy el is tudjuk mondani, és akkor nyilván a média az, ahol mi ezeket az eredményeket el tudjuk mondani. De visszatérve az alapkérdésre, én maximum annyit tudok megtenni, hogy esetleg megtartok egy órát, mert azt még nyugodt szívvel be lehet úgy vállalni, de úgyhogy egy egész katedrát vinni ezt nem. Most a második fél évben, ami nálunk éppen most kezdődött meg ennek a hétnek az elején, hétfőn, elkezdődött a tanév, még ezt a fél évet végig tanítom, és aztán, ahogy lejár a fél év a tanítás, akkor ott majd újra kell gondolni, tehát így nem fogom tudni tovább vinni. Majd, amikor lejár a püspöki mandátumom, akkor nyilván visszamegyek a teológiára tanítani, mert az úgy gondolom, hogy nagyon szép dolog.
Mégiscsak a fiatalok környékén marad, hiszen ifjúság éve, a 2025-ös. Ezt bontsuk ki egy kicsit bővebben, mint az eddigi sajtóbeszélgetések során, hogy akkor mitől is érzik majd 2025 karácsonyán a fiatalok, a református fiatalok, hogy róluk szólt ez az esztendő.
Igen, hát 2025 az tulajdonképpen a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház számára az ifjúság éve. Mi csatlakoztunk nyilván ehhez a programhoz, most egy hete volt ennek, múlt szombaton volt nyitó alkalma Marosvásárhelyen, a Vártemplomban, és ott jelen lenni ezen az ünnepén az én számomra egy nagyon felemelő alkalom volt, ugyanis azt láttam, hogy a Vártemplomban több mint 900-an voltak, ebből körülbelül 100-130 felnőtt volt, de a többi fiatal. Sőt, azt mondták ott a szervezők, hogy nagyon sok fiatal vissza is fordult a templom kapuból, amikor meglátták, hogy tömve a templom és nincs ülőhely, gyakorlatilag állóhely is alig volt már a templomban. Tehát mindenképpen az én számomra egy felemelő alkalom volt. Ezt fogjuk tovább vinni. Április 5-én itt Kolozsváron is lesz egy hasonló alkalom, ahol hasonló tömegeket akarunk megmozgatni. Ez nem egész országban vagy Erdélyből gyűltek össze a fiatalok, hanem inkább ilyen régiós szinten. Tehát a Közép-Erdélynek, illetve Maros megyének a 4 egyházmegyéje töltötte meg a templomot. Itt a kolozsvári alkalom, az tulajdonképpen 6 egyházmegyének az alkalma lesz, és utána pedig szervezünk a Székely egyházmegyék számára is egy hasonlót. Lényeg az ezekben, hogy az ifjúság egyrészt érezze azt, hogy milyen tömegben lenni, tehát egy református templomban, református tömeg érzést, hogy ezt érezze. Ez olyan környezetben, mint például, ahol több magyarság van, ott nyilván ez nem kérdés. De ahol Szórványban van a magyarság, ott ennek óriási üzenete van. Nyilván ezek lesznek a kezdő nagy programok, de ezen kívül egyházmegyei szinten, vagy akár gyülekezeti szinten is odafigyelünk, és van reményünk arra nézve is, hogy akkor sikerül célzottan is megszólítani, kicsi felrázni a fiatalokat, hiszen hát azt szokták mondani, és bár közhelyszerűnek hangzik, de a fiatalokban van a jövő.
Nyilván tehát több reformát... tábor lesz nyáron, több foglalkozás, igen, több projekt, nyilván, számszerűen igen. is, és intenzitásában
hát a táborok az eddig is jól működtek, tehát minden egyház megye megszervezi a maga táborát, sőt van olyan gyülekezet, hogy vannak annyian, és van olyan szervezői készségük és erejük, hogy meg tudják szervezni maguknak is, tehát egy gyülekezet is, de itt igazából arról van szó, hogy odafigyelni az ifjúsági kérdésekre, majd lesznek évközben ilyen rövid kis filmek, videócskák, reelsek arról, hogy egy fiatalnak mit jelent a hit, mit jelent az Isten kérdés, de hogy egyáltalán milyen ma fiatalnak lenni Erdélyben, és ezeket a megfelelő szociális média felületeken közé tesszük, hogy akkor ugye alapvetően a fiatalok onnan informálódnak, és akkor így is érjük el. Tehát ez egy odafigyelés. Persze nem tud a kerület minden programot felvállalni abban az értelemben, hogy mindent mi fogunk megszervezni, hanem a református egyház sajátos berendezkedése és felépítése szerint itt mindenkinek meg lesz a feladata ebben a kérdésben. Hát egyházkerület, egyházmegye és gyülekezet, és persze több ilyen régiós konferenciát, találkozót is szervezünk a fiataloknak. Minden évben szokott lenni egy-egy nagy tábor, amelyiket felváltva szerveznek meg Magyarországon és itt Erdélyben. Ez a Csillagpont és a Válcsirány. Most éppen Magyarországon lesz, de jövőre 2026-ban megint Erdély ad helyet ennek a kérdésnek, és reméljük, hogy ezeken a konferenciákon, vagy nyári táborokban több fiatal fog részt venni, mint eddig. Nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt az én számomra ez a szombati alkalom. Igazából azért is, mert hogy ez volt az első püspöki szolgálatom is a beiktatás után, Palástos szolgálat, és úgy gondolom, hogy ennek üzenetértéke is van így, hogy legelső alkalommal beiktatott püspökként most a fiatalokkal találkoztam. Tehát rengeteg elképzelés van, aztán majd év végén meglátjuk, meghúzzuk a vonalat, hogy ebből mit sikerült megvalósítani, és mit nem. Tanulunk belőle majd.
Említette, hogy ezt kis videók, meg ilyen hát new médiás felületekre szabott üzenetek formájában próbálják majd multiplikálni ezt a fiatalságra való ráfigyelést. Ez jele annak is, hogy hangsúlyosabban az egyházi kommunikációban ez a típusú közlés kerül előtérbe, tehát a klasszikus papíralapú közlönyök, ismertetők mellett ez egyre inkább szerepet kap. Ezt kérdem úgy, hogy a folytonosság és a váltás, ugye, mert ez volt a két kulcs szó, ami tulajdonképpen az ön mandátum kezdetét jellemzi.
Igen, hát sok elképzelés volt ezzel kapcsolatosan, leültünk már beszélgetni, hogy mi az, amit fel tudunk vállalni, mi az, amihez mi értünk, és mi az, amihez nekünk külső szakember segítsége szükséges. Nyilván ez egy olyan kérdés, amit nem egyedül fogok eldönteni, hanem itt munkatársi megbeszélésekre van szükség. Én jelenleg úgy látom, hogy hát a szociális média vagy a new média felületein igazából csak a Facebookon vagyunk jelen, de azt is látjuk, hogy a Facebook az már nem a fiataloknak a felülete, ők már tovább vándoroltak, és nyilván ez egy nagy kérdés kihívás számunkra, hogy mit kezdünk ezzel a rengeteg közlési lehetőséggel. Ez egy új alkalom is lehet arra, hogy a tartalmainkat akár sűrítve fél percbe, pár másodpercbe meg tudjuk jeleníteni itt vagy ott. Egyelőre csak beszélgetések voltak erről, egyeztetések nem, tehát konkrét kivitelezésig még nem jutottunk el, de remélhetőleg ennek az évnek a tapasztalatai hozzájárulnak majd ahhoz, hogy később akár jobban, még jobban, vagy akár profin is tudjuk kezelni. Ez viszont nem azt jelenti, hogy a hagyományos média felületeinket, amiket mi működtetünk, feladnánk, tehát továbbra is meg lesz a papír alapú információ átadás, adatátadás, közlönyök, értesítők, tehát itt, ahogy elhangzott a kérdésben is, tehát ezek is megmaradnak, de hogy ez egy olyan terület, ahol mindenképpen nyitni kell és változtatni kell az eddigi kérdéseinket. A Facebook felületünk az, hát úgy gondolom, amennyire én meg tudom ítélni, hogy az jól működik, tehát nagyon sok követője van, látszik, hogy a megosztásokon és az úgynevezett lájkokon, hogy olvassák, odafigyelnek. Az idén január 1-től elindítottunk egy sorozatot, ami arról szól, hogy 5-6 mondatban a napi ígét valamelyik lelkész kifejti. Ez írásban történik, nagyon nagy sikere van, tehát rengetegen megosztják, rengetegen olvassák, jók a visszajelzések, bátorítanak, hogy akkor ezt így kell tovább tenni, szerkeszteni. Ezek a kis üzenetek, kis igemagyarázatok minden reggel 7:30 jelennek meg a kerület Facebook lapján, és most már eljutottunk oda, hogy nagyon sok visszajelzést, tehát reformátusok jeleznek vissza, hogy nagyon szeretik, olvassák. Ez is egy kezdeményezés, megvalósítása lényegében nem nagy dolog, odafigyelési szervezést igényel az egész, de hogy van ebben lehetőség. És nekünk is nyilván használni kell ezeket a felületeket.
Lelkészek, legalább 500.
Több mint 500.
Vagy több mint 500 lelkipásztor, igen. Ez azt is jelenti, hogy a disztributív figyelem, ami hát eddig a teológia környékére korlátozódott, vagy ott volt inkább hangsúlyos, az így szétterül geográfiailag is, meg mindenféle szempontból. Ki kell találnia magát akkor az egyetemi tanárnak, a vallástörténésznek, hogy akkor az egyházfői hatáskörben hogy osztja el magát, az idejét, a feladatokat. És ehhez még egy pótkérdés kötődik, hogy ehhez egy új fajta csapat is jár? Tehát, hogy mi az úzus a legközvetlenebb munkatársakat a mindenkori püspök kiválaszthatja idővel, vagy megörököl egy tímet, és akkor hát menet közben esetleg még változik az összetétel.
Hát alapvetően arról szól ez a történet, hogy van egy apparátus, egy team, amelyik most már évek óta együtt dolgozik. Én nem gondolom úgy, hogy a hatékony munkához akkor most cserélni kellene a személyzetet, mert hogy mindenki tudja a feladatát, nagyon sokszor jobban is, mint én, mint aki most kerültem bele. De hát ők tudják, végzik, úgyhogy nekem nincsen ilyen értelemben új csapatom. Ezt már kérdezték korábban is, hogy én nem gondolom úgy, hogy attól lenne hatékonyabb a munka, hogy én most hozok egy új csapatot, mert akkor mindenki kezdő lesz abban a történetben, és nem lesz akkor, ott lesz gyakorlatilag egy fél év leállás. De így, hogy megvan az a kipróbált személyzet, aki ott van, aki végzi a dolgát, különböző ügyosztályok, gazdasági szakemberek, tanácsosok, műszaki előadó, stb. Így tovább, azok nagyon jól végzik a munkájukat, úgyhogy én ebben a kérdésben nem kívánok semmit változtatni. Nyilván változás mindig van, valaki elmegy, nyugdíjba vonul, új ember kell, ilyenkor pedig meg kell azt vizsgáljuk mindig, hogy a lehető legjobbat hozzuk a helyére, és nyilván majd kiderül mindenkit munka közben, hogy mit ér. Az, ami új csapatnak számít, az valójában a kerületi elnökség. Ilyenkor nem csak püspököt választ az egyházkerület, hanem püspököt, főjegyzőt és generális direktort vagy missziói előadót. Ők az elnökségnek a tagjai, és velük, tehát mi hárman, plusz kiegészülve a főgondnokkal, az ügyvezető főgondnokkal próbáljuk meghatározni azokat a sarokpontokat, hogy mi szerint kívánunk működni, mit tartunk egy-egy évben vagy egy fél évben prioritásnak, mire kell odafigyelni. Már nagyon sok egyeztetés zajlott, de ezek nem feleslegesen eltöltött idők, mert ezek a beszélgetések beszélgetések nagyon sokszor magukban hordozzák a megoldásnak a lehetőségét is. Nyilván elindítunk egy folyamatot, és akkor meglátjuk, hogy hova jut el, ha pedig szükséges igazítani, akkor megtesszük a szükséges lépéseket. Arra a kérdésre, hogy tanárként, ugye ott valójában hát szokták is mondani, hogy teológiai tanár az mindig üvegbúra alatt él, mert hogy ő csak azt látja a diákot, akit tanítani kell. Így ebben a
Azért ön rengeteget kutatott, és elég sok kiadványnak a szerkesztő bizottságában ott volt. Tehát ez a része is, akkor mondjuk azt, hogy két búra volt. Volt az oktatói, meg volt a kutatói.
Igen, így volt. Ugye nekem az a szerencsém, hogy én egyháztörténetet tanítok, ezzel töltöttem az elmúlt 25 évet, és az egyháztörténet az nagyon-nagyon sok mindenre megtanított. Tehát én úgy gondolom, hogy alapvetően ismerem az embert. Függetlenül, hogy az a római korban élt, vagy ma 2025-ben, az a ember alaptermészete mindig ugyanaz marad. És ez az oktatói és kutatói tapasztalat, ugye végig kutattam a 18. századot, 17-et is, akár 20-at is, nagyon sok mindenre megtanított, és megtapasztaltam azt, hogy mit lehet egy emberi közösséggel tenni, mit várható el tőle, és ez egy óriási tapasztalat. Na most az elmúlt 2,5 év...
Vagy hogy mit nem szabad
mit tenni. Nem szabad, természetesen. Az elmúlt 2,5 év az én úgy vállaltam el ezt a főjegyzőséget, hogy mint egy kihívást. Tehát nekem egy nagy kísérlet volt, nagyon-nagyon kíváncsian fogtam hozzá az egész munkához, ami ezzel járt.
Ebbe bele volt kódolva az is, hogy akár azt mondja Kolumbán Vilmos, hogy ez egy jó tapasztalat volt, köszönöm, visszatérek a katedrához, vagy maradok a katedránál.
Igen, természetesen. Uh-huh. Hát én a főjegyzőség alatt teológiai tanár is voltam, tehát tanítottam és kutattam is, és természetesen benne volt. Én ennek nagyon örvendtem ennek a tapasztalatnak, mert most már láttam élőben is az egyházat. Ugye az egyház soha nem az egyházkerület székhelyén történik, hanem kint a gyülekezetben, és akkor én rengeteget utaztam. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 2023-ban, március közepén elkezdődött az az egyházi év, amikor minden hétvégén történik valami, akár úgy is, hogy két nagy esemény volt, mind a kettőre elmentem, és ez az időszak tartott december közepéig, tehát március közepétől 2023. decemberéig, december közepéig nekem egyetlen hétvégém sem volt szabad. Tehát én 7-ből 7 napot dolgoztam, annyi szabadságom volt, hogy Kató Béla püspöknek mondtam augusztus végén, hogy akkor kérnék egy hetet szabadságra, és akkor elmentünk a családdal nyaralni. Nem is egy hét volt, hanem 5 vagy 6 nap volt, és utána jöttem vissza, és csináltam tovább a dolgot. A tavaly is ugyanez volt, tehát én a tavaly közel 50.000 kilométert utaztam Bukarestől Budapestig, különböző egyházi megbeszéléseken vettem részt, gyülekezeti ünnepélyek, stb., és ez egy rendkívül gazdag tapasztalat volt. Én nagyon örventem, hogy részese lehettem ennek a folyamatnak, és rengeteget láttam, rengeteget tapasztaltam. Rengeteg lehetőségem volt gyülekezeti tagokkal beszélni, lelkészekkel beszélgetni a munkájukról, kihívásokról, nyomorúságaikról, stb.
Visszaszolgáltatások, ez mindig egy ilyen refrénszerű, ugye, amikor egyházfőkkel beszélünk, vagy egyházi illetékesekkel. Továbbra is azt kell megállapítanunk, hogy elakadt ez a folyamat, vagy ami esetleg döcögősen tovább halad, az még mindig nem arról szól, hogy ezt azért ugye a középtávon legalábbis megnyugtatóan elmondhatnánk róla, hogy na lezárult és ad acta tehetjük. Mennyire fontos vagy lényeges most az egyház jelenlegi működése szempontjából visszaszerezni a még függőben levő ingatlanokat, vagy ezt majd úgyis az idő elintézi, és pontosan elég van most a püspökség vállán adminisztrálni való, belakni való, hasznossá tehető épület, facilitás, infrastruktúrális elem.
Hát valóban úgy állunk, hogy nagyon sok mindent nem kapott vissza az egyház, és sajnos nem úgy néz ki, hogy ebből ez meg is valósulna.
Tehát ezt így százalékban hogy lehetne kvantifikálni?
Hát a százalékot sokat nem mondanék, mert nem ismerem annyira még ezt a helyzetet, de hát 30-40%-a még mindig kérdéses. Ugye nagyon sokan kívülről nézve esetlegesen azt látszik, hogy az egyháznak rengeteg ingatlana van, és akkor nagyon sokan levonják ebből a következtetést. Igen, mert az egyház dőzsön. De valójában nem ez történik. Ezek olyan épületek, ami tulajdonképpen közcélt szolgálna az egyház tulajdonában. Tehát itt gondolok például ugye az újraállamosított Mikó kollégiumra. Az egyház visszakapta, felújította és újraállamosították, az egy közcélt szolgál. Itt van a kolozsvári református kollégiumnak az épülete, az Farkas utcai épületet.
A régi épület. lehet.
Igen, azt kapta vissza az egyház, azt felújítottuk, amennyire lehetett, de valójában szükség lenne a Petőfi utcai ingatlanra is, ahol most a Sinkály működik.
Ez most végképp lezárt ügy, mert én csak azért kérdem, mert én ott érettségiztem, és nekem még különösen izgalmas, mert a 80-as évekről szólt annak idején, de hogy mi mind a két épületet használtuk, és hát azért az ember, ha visszamegy egy érettségi találkozóra, persze, hogy a kis épület, ahol az osztályunk volt, az az otthonosabb, de azért jól esne végig sétálni az udvaron. Valahol kicsit olyan félszeg a mi ünneplésünk ilyen szempontból. Persze megéljük az együttlét örömét, de ott van ez a pontos vesző.
Igen, valóban így van. Nem tudok erre a kérdésre pontosan válaszolni, hogy most az új épületnek a visszaszolgáltatás éppen milyen stádiumban van, vagy hogy lezáródott, de azt hiszem, hogy lezáródott, tehát nem fogjuk visszakapni. Tehát ilyen épületekről van szó. Ezek az épületek, még egyszer mondom, közcélt szolgálnak. Tehát nem arról szól, hogy akkor kiadni gazdasági intézményeknek, hanem az erdélyi magyarság céljait szolgálja. Ugye itt van például Kolozsváron az Apácainak az épülete, az volt a református leánygimnázium. Nyilván nagyon örvendünk, hogy ott most egy magyar intézmény van, működik. Éppen ezért néhány évvel ezelőtt, hogy az Apácai...
Van egy egyesség az egyház és az iskola között. Igen,
ott egy új épületszárnyat kapott az egyház jóvoltából azért, hogy férjenek el. Most hál' Istennek megint olyan kérdés, szinte megoldhatatlan kérdés, hogy tovább kell bővíteni, mert akkor a gyermekszám szerencsére, hogy nem elég a terem, amivel rendelkeznek, de ugyanezzel küszködik a református kollégium is, hogy sokkal többen iratkoznának be, csak itt szó szerint teremgondok vannak. Igyekszünk ezeket megoldani, tehát hogy ezeket szolgálják ezek a visszaszolgáltatott és vissza nem szolgáltatott épületek is, hogy az egyház a maga rendjén ezeket közcélre fordítja vissza. Nyilván ennek van rengeteg egyéb vetülete is, például az, hogy visszakap az egyház egy épületet, akár református, katolikus vagy bármelyik, az általában le van lakva, tehát azonnali felújítást igényel, de mivel ugye magán tulajdonban van, vagy egyházi tulajdonban van, ezért nem lehet pályázni az állami alapokhoz. Tehát annak idején elvetek egy jó épületet, visszakapunk egy lelakott épületet. Nyilván ahhoz, hogy bármiféle minőségi tevékenységet tudjunk folytatni, oda fel kell újítani az épületet. Egy ilyen épületnek a felújítása pedig milliókba kerül, nem lejbe, hanem euróba, amit valakinek elő kell teremteni, de hogy igyekszünk mindent úgy rendezni, hogy itt az erdélyi magyarság céljait szolgálják ezek az épületek. Nem csak Kolozsváron, hanem máshol is.
Házsongárdi temető mellett van egy garázs, egy nem is tudom, 4-5 emeletes parkolóház. Ennek a bevételei tulajdonképpen a nyugdíj pénztárnak a stabilitását garantálja. Ez arról is szól, ugye, hogy a már nem aktív, de az egyházat egykoron szolgáló lelkészek, vagy akár hivatalnokok idős éveikre azért tudják betervezni azt a komfortot és kiszámíthatóságot, ami bármely nyugdíjas megillet. Egyébként az idős gondozás most mennyire kerül előtérbe? Egyrészt azért kérdem, mert ön is említette a nagy gondok között a populációnak az előregedését, és Kató püspök úrral pedig még tárgyaltuk ugyanígy a tetőteraszon 2 vagy 3 évvel ezelőtt, és akkor mondta püspök úr, hogy 4-5 helyen már beindult, és lesz majd ilyen típusú öreg otthon, agmenház, tehát szolgáltatás. Ezzel most hogy állunk?
Akkor kezdjük sorban, ugye a parkolóház. A parkolóház és a nyugdíjintézet az egy érdekes kapcsolat. Ha csak ennyit látszunk, vagy ennyit lát mindenki, vagy a nagy közönség, akkor azt mondja, akkor nem érték, hogy ez tulajdonképpen mi történik, és miért is volt erre szükség. Tudni kell azt, hogy 1948-ban az államosításkor és a kommunista hatalom átvételkor az egyházat kizárták az állami nyugdíjrendszerbe. Ez tulajdonképpen azt is jelentette, hogy azonnal létre kellett hozni egy egyházi nyugdíjintézetet. Ezt létrehozták, voltak ennek olyan időszakai, amikor kétségbe esetten keresték annak a lehetőséget, hogy hogyan lehet a semmiből ugye nyugdíjakat kifizetni, de eddig mindig sikerült. A 90-es éveknek a felendülése pedig azt jelentette, hogy sokkal több munkavállaló és befizetői van a nyugdíjrendszernek, mint amennyi haszonélvezője, tehát nyugdíjas. Voltak egészen ilyen kiváló számok is, ami azt jelentette, hogy 3 aktív munkavállalóra jutott egy nyugdíjas. Hát ugye ennek örvendene minden nyugdíjintézet és minden ország, hogyha valójában így lenne. Ez azt is jelentette, hogy a befizetéseknek az összege nagyobb, mint a kifizetések összege, és akkor ez halmozódott. De tudjuk, hogy el fog jönni ez az időszak, amikor a befizetők és a haszonélvezők, tehát a nyugdíjasok száma egyenlő lesz, vagy rossz esetben akár az is, hogy a befizetők száma, befizetők száma kisebb lesz, mint a nyugdíjasok száma. És akkor ebből a felhalmozódott tőkéből nyilván be kellett fektetni, tehát így született meg ez az ötlet, hogy akkor legyen egy parkolóház, amit teljes egészében a nyugdíjintézet a saját tőkéből épített fel, és valóban azt a célt szolgálja, hogy akkor, amikor csökken a befizetők száma, a parkolóháznak a bevétele, azok biztosítsák a nyugdíjasoknak a kifizet a nyugdíjukat. Tehát, hogy ne valljunk át senki, ne legyen arról, hogy akkor csak egy szimbolikus nyugdíjat kapnak, hanem egy tisztességes megélhetés biztosító nyugdíjbiztosításról van szó.
És akkor az idős gondozással?
Az idős gondozás, hát ugye Románia, éppen most nemrég olvastam, láttam a statisztikát, ami rendkívül szomorú jövőképet rajzol fel Romániának. Románia az Unióban az egyik legveszélyeztetettebb ország demográfiai szempontból, és egy ilyen becslést készítettek előre, hogy a század végére, tehát 2100 körülre, hogyha ezek a folyamatok tartanak, amik most jelenleg zajlanak, akkor Romániának a lakossága körülbelül 7 millió lesz. Ez egy nagyon-nagyon borzasztó szám. Igazából azt jelenti, hogy itt egy folyamatos előregedésről van szó, ami most már tény. Fiatalok falvakról elköltöztek nagyvárosokra, vagy akár külföldre, nyilván a jobb megélhetés a munkahely után mentek, tehát ugye belső gazdasági migrációról van szó. Ez azt is jelenti, hogy a falvakon az idős emberek magukra maradtak. Ez egy nagyon nagy gond.
De hát szerintem városi környezetben is azért jócskán láthatunk olyat, ez a nagyvárosi szorványnak az egyik gondja, hogy azért csak úgy fölkapjuk a fejünket, és azt mondjuk, hogy hát nem tudjuk, nem találunk egy ápolót, nem találunk egy segítőt.
Igen.
Gond ez is.
Igen, de falvakon ez még hangsúlyosabb. Hát ugye az ember a biológia alapján 70-80 éves korára eléri azt a kort, amikor már a napi létfenntartáshoz szüksége van segítségre, külső segítségre. És éppen ilyen megfontolásból született meg több mint 20 évvel ezelőtt a diakónia, a református egyház szeretett szolgálata, ahol házi beteg gondozás az egyik legfontosabb része. Ez valójában azt jelenti, hogy aki gondozásra szorul, de nem ez orvosi gondozást jelent, hanem egy sebkötözéstől elkezdve vérnyomásmérés, stb. Ezeket elvégzi az egyház a diakóniai szolgálaten keresztül. Nyilván ennek a működtetése az meghaladja az egyház lehetőségeit, ezért állami pályázatokból működtetjük ezt a rendszert, a helyi tanácsok is támogatják szerződéses alapon, és így próbálunk segíteni a magukra maradt, sokszor, vagy szinte magatehetetlen idős embereken. Nagyon sokszor ez a házi beteg gondozás nem csak arról szól, hogy elmegy és bekötözi a sebet, beadja a gyógyszert, hanem már önmagában az óriási segítség annak az idős embernek, hogyha valaki napirenden rányitja az ajtót, és megkérdezi, hogy van, beszélget vele 10 percet, 20 percet, ha kell, akkor tüzet gyújt, ha kell, elmegy bevásárolni, kiváltja a gyógyszereit.
Igen, a magánynak vannak ilyen, engem is meglepett, hogy valaki a rokonságból mondta, hogy olyan keveset beszél, hogy felejt el szavakat.
Igen.
Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon drasztikusan leépülő külvilági stimulusok esetén ez is bekövetkezhet.
Igen, tehát ez az egyház egyelőre ennyit tud tenni, de amit tudunk, megteszünk, hogy egy valamiféle emberhez méltó életet próbáljunk biztosítani mindenki számára, aki kéri a diakóniának a segítséget. Az idős otthonok, az is tulajdonképpen ide kapcsolódik, ugye egyre kevesebb gyermek születik, a gyermekek elköltöznek egy másik városba, vagy külföldre mennek, és akkor egy idő után ott marad a nagyszülő, aki már nem tudja saját magát ellátni, és akkor ennek nem mi találtuk ki, hanem ezt már sokkal korábban kitalálták. Ennek a megfelelő intézménye az öreg otthon, agmeház, stb. Többféle típusú van. Való igaz, a református egyháznak most már több öreg otthona van, tehát itt Kolozsváron, Mérában, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, most az idén el fog indulni Segesváron is. Ezeket működtetjük, Nyilván úgy működtetjük, hogy ide ezeknek a működéséhez is lehet állami pályázatokhoz hozzáférni, de ezek valójában csak töredéke a kiadásoknak, nagyon szigorú törvényeknek kell megfelelni, és nyilván a gondozott részéről is egy jelentős pénzt kell erre fordítani, hogy akkor működtetni lehessen. Az is igaz, hogy a költségek nagyon magasak, tehát annyira, hogy szinte alig van olyan nyugdíjas, aki a nyugdíjából ezt fedezni tudná, de ezeknek az összegeknek a magyarázatához hozzátartozik, hogy olyannyira magasak az állami előírások, az Agmenház öreg otthon működtetésére, hogy ezek kötelezőek, ezek az összegek, nem lehet megsporolni. Tehát mondok két számot. Az egyik típusú öreg otthon működtetéséhez tulajdonképpen a személyzeti normatíva az, hogy két gondozottra jut egy alkalmazott. Tehát minden két gondozott után kell egy alkalmazottat, nyilván ennek az alkalmazottnak a fizetését ki kell termelni, az épületet fent kell tartani, stb. A másik szám az egy nagyobb odafigyelést igénylő öreg otthon, vagy olyan típusú szolgáltatást nyújtó intézmény, ott 1,2 gondozottra jut egy alkalmazott. Tehát ezeket fent kell tartani, és akkor így jön neki azok a horribilis számok, ami akár hát fizetésnek is igen. Nagyon jó lenne.
Hát egyrészt ugye rekrutálni, aztán kiképezni, meg tovább képezni őket, és arra igen. Figyelni, hogy meg is maradjanak a szakmában.
Igen, főleg azért, mert hogy a diakóniai szolgálatnál és az öreg otthonnál is a fizetések, amit tudunk adni, azok egyáltalán nem nagy fizetések, hanem inkább az alsó középhez tartoznak. Azt a munkát, amit végeznek a diakóniának a munkatársai, vagy akár az öreg otthonnak az alkalmazottai, máshol az a magánszférában sokkal, vagy akár az állami szférában is sokkal jobban meg tudják fizetni. Tehát az, hogy egyáltalán.
És ezt nem lehet kifizetni azzal, hogy azt mondja az egyház, hogy hát ez beletartozik a mi puritán világunkba.
De lényegében ez történik. Tehát például a házi beteg gondozói szolgálatnál, hogyha valaki, vagy akár az öreg otthonnál, ugye szakképesítést igényel. Például beszéljünk egy nővéről, vagy egy asszisztens nőről, hogyha elmegy egy állami kórházba dolgozni, akkor ott egy nagyon jó fizetést kap. Mi ennek az állami fizetésnek felét, vagy 60%-át tudjuk adni. És mégis megmaradnak, vagy a munkatársak egy jelentős része megmarad, vállalja azt, hogy nagyon kevés fizetésért végzi ezt a munkát. És lelkileg kap nyilván valamit, amit nagyon meg is
amit szoktak elég kohálni. Nehéz, igen, elég igen. Nehéz azt pénzben egyáltalán kifejezni, vagy konvertálni. Ha vidék és népességfogyás, akkor szorványgyülekezetek és szorványstratégia. Itt mindig ugye az oktatásnál is fölmerül, hogy akkor hol éri meg idézőjelben fenntartani továbbra is a lelkész hivatalt, a parókiát, a mindenféle egyéb költségeivel és tartozékaival, és honnan irányítunk át személyzetet, mi az a, most lehet, hogy csúnyán hangzik, visszavonulási stratégia, vagy utóvétharc taktika, amitől nem érzi úgy a református templomba járó, vagy csak otthon fervens módon hitét megélő atyafi, hogy cserben hagyták. Tehát, hogy sokszor van az, és ezt így tapasztaltam, hogy fölkapták a fejüket. Aránylag módos gyülekezet tagjai, hogy már nem jön ki a tiszteletes, csak ott van a parókia, csak a vasárnaponként jön ki, vagy amikor éppen kell. Tehát, hogy ez a, pedig nem is akkora a távolság, és olyan furcsa volt, hogy az addig mindig kéznél levő lelkész, az tulajdonképpen ott van, de az ott levése az tényleg hát ilyen célirányos, csúnyán fogalmazva.
Ugye visszatérünk megint a demográfiához, látjuk, érezzük, tapasztaljuk, hogy a szórvány lét, vagy a szórvány magyarság kérdése az továbbra is megoldatlan, hogy maradjunk ennyiben. Alapvetően az egyház nem akarja feladni azokat a pozíciókat, amiket birtokol. És amiket eddig fenntartott. Ez azt is jelenti, hogy ha egy közösségnek, egy maroknyi közösségnek tudunk lelkészt, állandó lelkészt biztosítani, akkor mi azt meg fogjuk tenni. Itt ez tulajdonképpen még nem is pénz kérdése, mert hogy a pénz vagy a fizetésnek a biztosítása az most egy nagyon fontos ügy, de nem ez a prioritás, hanem az a prioritás, hogy ott legyen egy lelkész. Én egyháztörténészként vizsgáltam ezt a kérdést is, bár nem írtam tanulmányt róla, de utána néztem. Például Dés környékén, vagy akár Besztelce környéki magyar közösségek esetében mi történt a 19. században. Ott már akkor sok nyelvűség miatt voltak olyan közösségek, amelyek teljesen eltűntek, és a következőt láttam minden esetben. Ott, ahol megszűnt az önálló lelkészi állás, ott valójában a helyben lévő közösségnek még volt 20, maximum 30 éve is eltűnt. De ott, ahol valamilyen csoda folytán fent tudták tartani az önálló lelkészi állást, ott a magyarság mai napig megvan. Tehát egy veszélyes.
Püspök úr, ez a maroknyiság, ez most tényleg nem számot szeretnék hallani válaszként, de milyen ismérvek? Tehát most megpróbálom elképzelni ezt a helyzetet, ahol egy döntést hoz ugye a vezetőség, összeülnek, és azt mondják, hogy itt van 5 település, vagy 5 egyházközség, ahol már nagyon penge élen állnak a dolgok, már a harangozó kiléte is problémás, mert nincs effektív, akit megbízni ezzel. Akkor persze filia lesz belőle, beszolgáló lelkész. Melyik az a pillanat, vagy milyen impulzusokat kell összegyűjtsön a vezetőség, hogy meghozza mégis ezt a fájdalmas döntést, hogy akkor a nagy tablót tekintve szerencsésebb az, ha most ebben a pillanatban egy másik helyen szolgál a lelkészünk, mint itt.
Egyelőre még nem kerültünk ilyen helyzetben, hogy ilyen drasztikus lépéseket kelljen tenni. Remélhetőleg nem is jutunk el eddig. Itt tulajdonképpen egy természetes folyamat is zajlik, mert hogy egy településről kihal a magyarság, akkor az nyilván maga után hozza azt is, hogy megszűnik az önálló lelkészi állás. Ezt alapvetően úgy gondolom minden erdélyi magyar, ezt egy gyásznapnak éli meg, amikor valahol be kell zárni egy templomot, egy parókiát, utána gondoskodni kell nyilván ennek az épületnek a jövőjéről.
Állag megőrzés igen. Minimum, igen.
Igen. Uh-huh. Hát ez soha nem egy felemelő ünnep, vagy egyáltalán nem felemelő, hanem ez egy szomorú tény, de ezzel bizonyos települések esetén szembe kell néznünk. Tehát, hogyha nyilván az egyház nem tudja azt mondani a tömmagyarságban élők közül, hogy akkor minden megfogunk 100 embert, és hát visszük oda, mert ott megvan az infrastruktúra, és akkor lehet élni, mert ez nem erről szól. Nem lehet egyetlen embert sem arra kényszeríteni, vagy késztetni, hogy költözz át, hogy akkor ott is maradjunk még meg. De ettől függetlenül, igen, vannak olyan esetek, amikor ugye korábban népes vagy népesebb egyházközség elnéptelenedik gazdasági folyamatok, vagy bármilyen más folyamat miatt, és akkor össze kell vonni őket. És akkor eddig önálló lelkészi állást tartott el, most pedig valamelyik másik település, az másik gyülekezet, az oda csatoljuk. Ez azt jelenti, hogy valójában ott is lesz Isten tisztelet és megmarad, csak itt a kérdés az, hogy milyen rendszerességgel tudjuk ezt megtenni, tehát hogy heti rendszerességgel, vagy csak 2 hetente, ezt már mindig a helybéliek döntik el. Nyilván ez az is hozzátartozik, hogyha egy lelkészhez tartozik 4-5 település, nem tud minden héten minden településen Isten tiszteletet tartani, hanem valamiféle
költforgásra,
igen, ki kell építeni. De még egyszer mondom, alapvetően mi azt szeretnénk, és én is azt szeretném, hogy ahol eddig lelkészi állás volt, ott tartsuk fenn. Nyilván az a fenntartás azt is jelenti, hogy annak a lelkésznek a fizetését ki kell gazdálkodni, de itt jelentős támogatást kapunk a román államtól is, hogy ez az állami fizetés kiegészítés, ami az utóbbi időben mondjuk úgy, hogy nagyon jól működött, és ezzel a kérdéssel nem csak mi küszködünk reformátusok, hanem küszködik az ortodox közösség is, mert vannak olyan román falvak is, ahol szintén ilyen elnéptelenedés tapasztalható, de ott él még egy maroknyi ember, ők igazán nem tehetnek arról, hogy ennyien maradtak, ragaszkodnak a falujukhoz, a szülőföldjükhöz, és őt ott kell segíteni, támogatni. És az, amit mi tudunk nyújtani, az nyilván ez a hitéleti megerősítés, maga a hit, és így fenntartjuk a lelkészi állást, magát a lelkészt. Az is kérdés, hogy mi lesz a jövőben. A jövő ebben a tekintetben nem rózsás. Tehát vannak olyan települések, olyan gyülekezetek, ahol előre látjuk, vagy látom azt, hogy itt még van 20-30 év emberi szemben. Isteni csoda,
oktatás igen. Szempontjából is már igen. Kötet jelent meg a veszélyben levő iskolákról, igen. És ott is van egy ilyen igen. Previzió.
Hogy igen. Uh-huh. Na most a szórvány kérdés, ugye onnan indultunk el. A szórvány kérdésben az egyháznak elsődleges szerepe, a református egyháznak az, hogy biztosítsuk az anyanyelvű oktatást. Lehetőleg minden gyermeknek. Nyilván nem fogjuk tudni ezt a kérdést mi egyedül megoldani, mert arra nincsen potenciálunk. De amennyire lehet, akkor használni a meglévő szórványkollégiumokat, szórványiskolákat, de erre nézve már az erdélyi magyar politikai képviseletnek is vannak sikerei és elképzelései, hogy akkor szórványban élők számára akkor megerősítenek egy iskolaközpontot valamelyik településen, ahol oda beviszik a gyermekeket, és magyarul anyanyelvén tanulhat. Továbbra is nekünk célunk az, hogy ezeket a szórvány központokat támogatni, nem csak erkölcsileg, hanem akár anyagilag is. Ugye az egyház a saját erőforrásait, vagy az általam megmozgatható erőforrásokat felhasználva, akkor bentlakásos rendszert is hozzon létre, itt például, mint ahogy a válaszút is nagyon jól működik, vagy akár a Szamosújvár is, mert ezeknek ilyen fontos szerepük van, és hogy így menteni a magyar gyermeket, vagy felajánlani ennek a lehetőségét, hogy anyanyelvén tanuljon egy magyar közösségben, ahol aztán magyar barátai lesznek, óvodától bölcsödéig, vagy akár egyetemig támogassuk. Ez az elmúlt 30 évben már működött, tehát ez nem egy zöldmezős beruházás. Ez egy olyan élhető rendszer, amit fenn kell tartani, mert mindenkinek meg kell érteni, hogy ahhoz, hogy ez működjön ide, mindenkinek áldozni kell erre a célra, mert így biztosíthatjuk a megmaradást.
Ökuménia, említette az előbb, hogy állami támogatás, ugye fizetések és egyéb szinten. Itt nyilván az egyházak óhatatlan közös frontba fejlődnek fel, és lobbiznak, illetve próbálnak helyzetbe kerülni. Mennyire lehet partnernek tekinteni ilyen szempontból az ortodox egyházat, és kérdem ezt annak függvényében, hogy azért számos frappáns vagy kevésbé nyilvánvaló jel utal arra, hogy a közgondolkodásban, és azért ez lecsapódik, gondolom én, nagyon sok helyütt a döntnökök szintjén is, azért itt a vallás és az állam, illetve az ortodoxia és a román állam azért úgy eléggé nagy kongruálásba kezd. Tehát, hogy van egyfajta primus inter pares érzet, amit én nem tudom, hogy amikor ott egy grémiumban találkoznak az egyházfők, mennyire jön elő, de gyanítom, hogy valahol a reflexekben tetten érhető. Na most ez és az együttműködés, illetve az ökuménia gondolata, mint olyan, hogy férnek meg egymás mellett, mennyire horzsolják egymást ezek a dolgok.
Hát ugye Erdély alapvetően egy olyan hely, ahol hát már évszázadok óta több felekezet, van is több etnikum. Eznek a békés együttérésnek a szabályai, illetve az, ahogy azok kialakultak, ez nem volt azért egy leányállom, hanem komoly viták, vagy akár konfliktusok is kialakultak, de én úgy gondolom, hogy ma ezek a kérdések már a múlté. Hát alapvetően most már nem bántják egymást a felekezetek. Persze mindig van olyan kérdés, amire azt mondjuk, hogy hát azért ezt lehetne még jobban csinálni. Így például néhány évvel ezelőtt volt a krétai zsinat, az ortodoxok krétai zsinat, ahol ők nagyon bekeményítettek, és lényegében hát önmagukon kívül senkit nem fogadnak el. De ez nem nyomja rá a bélyegét arra, amikor itt Románián belül egy olyan kérdést kell megtárgyalni, ami mindenkit érint. Ilyen volt például 2-3 évvel ezelőtt az új tanügyi törvény, és annak a felekezeti oktatásra vonatkozó része. Ott eddig a forradalom utáni időszaknak egy példátlan eseménye valósult meg, és pedig az, hogy az összes elismert felekezet, Romániában élő felekezet egy asztalhoz le tudott ülni, és együttesen fogalmazták meg azt, hogy milyennek szeretnék ők a felekezeti oktatást. És ez egy siker volt. Nem csak abban volt siker, hogy leült mind a 18
felekezet. Hanem, hogy át is ment nagy része.
Át is ment. Mindenki meg is lepődött a kormányzat részéről, hogy az egyházak le tudtak ülni és megbeszélni egy ilyen fontos kérdést, és igen, sikerült, mert mindenkinek fontos azt, hogy hogyan kívánja tanítani a saját felekezetének a gyermekeit, milyen legyen az a tanügyi törvénynek a felekezeti oktatás része, és sikerült ezt megoldani, úgyhogy nyilván az ortodox egyháza maga nagyságával ment elől, de hogy a belső tárgyalások rendjén ő is csak egy szereplőként vett részt, tehát nem akarta meghatározni, hogy mi legyen, mindenki elmondhatta, hogy mit szeretne, és ezek be is kerültek a törvényjavaslatokba, módosító javaslatokba, és ez így történt. Utána pedig volt az egyházak finanszírozásáról szóló törvény, ahol szintén egy ilyen összefogás született, bár nem olyan nagy mértékű, mint a tanügyi törvény esetében, de ott is mindenki egyetértett, hogy akkor milyen irányba mozduljon el, vagy hogyan kellene újra gondolni az egyházak finanszírozását, szabályzó törvény csomagot vagy rendelkezést. Hát így megvan. Azon kívül nyilván nem mondhatnám azt, hogy olyan nagy-nagy szimbiózis lenne az egyházak között, mert mindenki éli a maga életét. De akkor, amikor szükség van rá, akkor ezeket a felekezeti jelleget, a nagyon erős felekezeti öntudatot félre tudjuk addig tenni, hogy van egy közös ügy, ami mellett fel kell sorakozni, ami mindenkit érint ebben az országban, és akkor találjunk rá megoldást. Nem bántjuk egymást, sőt, együtt egymást nyilván elfogadjuk teológiailag és mindenféle szempontból, szempontból, de mindenki éli a maga életét, de amikor szükség, akkor össze tudunk fogni.
És az azért, is, azért itt lát még kifutási lehetőségeket, van, Püspökor, mert jelzik nekem innen onnan egyházi berkekből, hogy elég sok a, nem azt mondom, hogy szimbolikus, de hogy az ilyen konjunkturális ökuméniás pillanat a karácsonyi együttgondolkodás kerekasztaltól elkezdve a vallásszabadság megvitatása, meg a nem tudom. Szóval vannak ilyen gócpontok, ahol meg lehet ezt élni, kifele is formalizálni, de hogy a köztük levő hatásszünetek túl nagyok.
Igen, valóban így van. Valóban így van. Hát én itt most csak az egyházi vezetés szintjéről beszélek, mert nyilván az ökumenének, tehát a felekezetek együttélésének a kivitelezési helye az maga egy település, ahol van református lelkész, katolikus pap, van ortodox pap, és nyilván ott mindig ott dőlnek el a kérdések, hogy ők együtt tudnak dolgozni, vagy sem. De ez alapvetően habitus kérdése. Tehát, hogy az ott szereplő, ott élő lelkészek milyen habitusúak. Rengeteg számtalan példa van arra, hogy egy településen lévő lelkészek nagyon jól együtt tudnak dolgozni eseti alkalmak, vagy akár segélyakciók keretén belül, de akár az ökumenikus nagy héten is, tehát meghívják mindegyik lelkészt, mindegyik templomba, szolgálnak, és kerek a történet. De vannak olyan települések is, ahol ez eleve lehetetlen, mert valamelyik fél bekeményített.
Ott mert éppen... van egy tradíció erről igen. Akár.
Igen, igen tehát ott valamelyik lelkész azt mondja, hogy ő nem akar a többi felekezetről hallani sem, és akkor nem vesz részt. Tehát ezért mondom, hogy ez habitus kérdése. De így, tehát visszatérve a nagy egészhez, tehát például a magyar egyházak vezetősége elég gyakran találkozik, ide tartozik a katolikusok, reformátusok, unitáriusok és evangélikusok, évente több alkalom is van, ahol találkozunk, és ahol a közös kérdéseinkről beszélgetünk, illetve próbálunk megoldásokat találni olyan ügyekre, amikre közösen nagyobb erőt tudunk gyakorolni, és talán könnyebb is.
Hát azt kívánom, hogy nem feltétlenül a könnyebb utat, de hogy azért megoldást lejjen az egyház fővé vált vallástörténeti szakember az elkövetkező esztendőkben is, mert ugye mandátum elején beszélgetünk Kolombán Vilmos József tiszteletű püspök úrral. Köszönöm ezt a találkozót. Van egyházi kalendárium és ritmus, most én nem ígérem, hogy ahhoz igazodva majd beiktatjuk a következő tetőteraszbeli beszélgetést, de hogy azért egy ígéretet így kicsi karok a műsor végén, hogy akkor legyen még egy ilyen visszatérés az idei évben, hogy meddig is jutottunk a reformátusokkal itt a belső erdélyi térfélen. Köszönöm még egyszer a találkozót.
Köszönöm én is a lehetőséget, és állok elébe a következő beszélgetésnek.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap találkozhatnak a hallgatók a már megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.